Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért csoklom. Jó napot kívánok. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Az elnökség jelentős részben lecserélődött. Elindultak a megújulás útján? Hogy látják?
Virág Andrea. Egyelőre viszonylag röviden, nyilván majd belemegyünk még a részletekbe, de azért nem látom, hogy ez a kongresszus alkalmas lett volna arra, hogy tényleg elindítsa a Fideszt egy olyan úton, ami alapját képezhetni annak, hogy visszaszerezze a Fidesz a népszerűségét. Én azt gondolom, hogy a választások óta a Fidesz két fő problémával néz szembe. Egyrészt egy tartalmi problémával, hogy hogyan tudnak tartalmilag megújulni ahhoz képest, mint amit eddig kínáltak a magyar választópolgároknak, mert az elég világosan kiderült április 12-én, hogy a jelenlegi, vagy hát az április 12-e előtti tartalmi kínálatot az ország nagy többsége elutasította. A másik pedig egy személyi probléma, ami a leginkább Orbán Viktorban csúcsosodik ki, hogy vajon Orbán Viktorral lehet-e megfiatalodni, lehet-e új pályára állítani ezt a pártot. Én szerintem ez a két legnagyobb kérdés és legnagyobb probléma, ami a Fidesz előtt áll, és én úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre a kongresszus nem adott választ, illetve Orbán Viktor személyére, ami választ adott, az nem a megújulást mutatja.
Mindjárt megyünk bele a részletekbe, Kiszeli Zoltán, első blikre.
Igen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ott voltam a kongresszuson, mert egy hírcsatorna meghívott, és ott helyszínen élőben elemeztem Orbán Viktor megválasztása utáni beszédet. Nagyon sok ismerőssel, sok küldöttel találkoztam, és azt láttam, hogy a délutáni részben, amikor én ott voltam, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik egy felszabadultságérzést sugároztak, és akik mosolyogtak is. Tehát én azt láttam, legalábbis a beszédekből is, a tapsokból és az ottani személyes benyomásaimból azt a következtetést vontam le, hogy mintha egy balasztól szabad volna meg, megszületett a választási eredmény, egyértelmű eredmény született, ugye azok a félelmek, meg azok a ilyen suttogó propagandák, hogy itt nem adják át a hatalmat, meg mindenfajta trükkök lesznek, ugye ezek mindig asztalannak bizonyultak, és én azt láttam, hogy ettől a politikai balasztól megszabadultak. Orbán Viktor a kongresszus napján a küldetés című röpiratot nyilvánosságra hozta, ebben összefoglalta a választási vereség okait, erről is lehet vitatkozni, hogy ez teljes körül-e, vagy az Andrea szempontjaival találkozik-e, de ő ezt írta, illetve a Fidesz helyzetét és a kitörési pontokat is leírta. Nyilván a külső keret hangsúlyosabb volt akár a választási kudarc okainak meghatározásánál, akár a kitörési pont szempontjából is, hiszen egy patrióta tavaszt vagy őszt ír pontosabban. Tehát én azt láttam, hogy megszabadultak egy politikai balasztól, nem hátra néznek már, hanem előre. Vannak hangok, olyan hangok, amelyek több szembenézést akartak volna, de én azt látom, hogy a többség ezt már úgy érzi, hogy ezt a munkát elvégezték, és talán még ami itt érdekes, hogy a következő négy évet, hogyha megnézzük, akkor azt, hogy egy évre választották meg Orbán Viktort, ez azt mutathatja, hogy ez a szervezeti megújulásnak az éve, ugye utána van 27-től 29-ig két év felkészülni a menetrend szerinti következő európai parlamenti és helyhatósági választásokra, és ennek eredményében még mindig van egy szűk év, hogy 29 őszétől 2030 tavaszáig a következő országgyűlési választásokig még finom hangoljanak.
De a finom hangulásról beleférhet esetleg az is, hogy akkor nem Orbán Viktor lesz a Fidesz elnöke, mert most egy évre választották, ez azért viszonylag szokatlan, általában vagy kettőre, vagy négyre szoktak választani.
Hát ugye érdekes, mert a hétvégén volt két másik tisztújítás is, ugye a DK-nak és a Jobbiknak is volt kongresszusa. Ugyanezek a kérdések vetődtek fel. Hát egy két rosszabb helyzetben lévő pártról beszélünk, hiszen kiestek a parlamentből, és azt látom, hogy mind a két másik pártnál a folyamatosságra szavaztak. Ugye Varjú Lászlót választották meg a DK elnökének, illetve talán Adorján Bélát, aki a Jobbik elnöke volt, tehát ott is a folytonosság mellett döntöttek, és hát úgy látom, hogy ott is ilyen rövidebb időszakot választottak, pont azért, hogy ezt az újra szervezést lebonyolíthassák. Igen, tehát Orbán Viktor egy évre vállalta, hogy a frakciónál azt mondta, hogy a 60-asok hátraléptek, hogy a 30-asok, 40-esek előreléphessenek. Ez már a megújulásnak az egyik része a frakcióban. Most a pártelnökséget kibővítették, ugye 20 megyei elnök is belépett, ezzel regionálisan is jobban lefedik az országot, különböző karakterek, szakmai tapasztalatok, élettutak jelennek meg, főként önkormányzati képviselőket látunk. Egyébként ez a DK-ra is igaz, meg a Jobbikra is, hogy olyan embereket emeltek be az új elnökségekbe, akik már önkormányzati szinten kipróbálták magukat, van vezetési tapasztalatuk helyi szinten. Tehát a Fidesznél én ezt a megújulást abban látom, egy fokozatos megújulást. Nyilván Orbán Viktor politikusi személye sokkal több embert szólít meg, mint a Fidesz. Tehát ez még most is igaz, a mostani számok mellett is, hogy a Fideszhez képest Orbán Viktor több embert tud megszólítani, és azért ebben az átmeneti szakaszban szerintem logikus lépés volt, hogy ő maradt az elnök.
Kiszerizoltam, behozott néhány szempontot, még a szervezeti változtatást, az elnökség részleges lecserélését, akkor beszéljünk erről is.
Igen, egyrészt csak a DK-ra egy tényleg fél mondatot, mert tényleg ennél többet nem biztos, hogy érdemes erről beszélni, de hát azért Varjú László eddig nem volt a DK elnöke, tehát azért ott egy sokkal nagyobb váltás történt, és az egész elnökség lecserélődött, tehát azért ott pont, hogy nem azt látjuk, amit a Fidesz esetében látunk, hogy ugyanaz a személy Dobrev Klára vezetné tovább a pártot, aki előtte tette. De ez tényleg csak egy zárójeles rész szerintem, ami ennél fontosabb, hogy szerintem a Fidesz problémája és Orbán Viktor problémája az, hogy az ő személyes népszerűsége is nagyon alacsony. A mi májusi kutatásunkban ott megmértük Magyar Péter és Orbán Viktor népszerűségét is, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor esetében itt inkább egy népszerűtlenségről beszélhetünk. Az összes válaszadó 66%-a negatívan nyilatkozott a volt miniszterelnökről. A teljes népesség 50%-a teljes mértékben elutasítja, azt mondta, hogy nagyon nem kedveli Orbán Viktort. Ezek tényleg olyan számok, amiket Gyurcsány Ferencnél láttunk utoljára, tehát itt az a probléma, én azt gondolom, hogy az rendben van, és ez tényleg azt viszont el kell ismerni, hogy Orbán Viktor népszerűsége a megmaradt Fidesz szavazó táboron belül töretlen. Tehát ő biztosan alkalmas arra, hogy ezt a megmaradt Fidesz tábort egyben tartsa, és természetesen rövid távon egyébként ez is egy fontos stratégiai feladata a pártnak. Nyilván most azt kell meggátolni, hogy tovább csökkenjen adott esetben ez a népszerűség. Erre Orbán Viktor, én azt gondolom, hogy lehet alkalmas. De arra, hogy egy növekvő pályára állítsa ezt a pártot, hogy azokkal, akik kiábrándultak a Fideszből az elmúlt évek során, mert most már azért jó számmal vannak ilyenek, elhitesse azt, hogy itt most valami újról van szó, hogy itt nem a elmúlt 16 év jönne vissza, nem ugyanaz az a kínálat, az az ajánlat. Erre én azt gondolom, hogy Orbán Viktor személye nem tud alkalmas lenni, annál is kevésbé, mert minden, amit tőle a választások óta hallottunk, az nem erről szól. Az inkább arról szól, hogy ő nem érti, nem akarja megérteni ennek a vereségnek az okait, és továbbra is a tegnap előtti kongresszuson ugye arról beszél, hogy egy liberális kormány áll szembe a nemzeti ellenzékkel, ez pontosan ugyanaz az a kirekesztő, megosztó és egyébként hamis narratíva, amit az elmúlt időszakban hallottunk tőle, és ha ezeken ő nem tud változtatni, és még azért itt tudnék említeni pár dolgot, amit hallottunk a kongresszuson, hogyha ebből a keretből nem tud kilépni, amiben eddig is politizált, és a választások óta is politizál, akkor egész egyszerűen ő nem tud egy hiteles arca lenni ennek a megújulásnak, függetlenül attól, hogy nyilván a belső népszerűsége töretlen, és van egy komoly probléma azzal is, hogy kijelenthetne adott esetben alternatívát, erről is talán még érdemes beszélni, de hát én ennél azért rosszabbnak látom az ő helyzetét.
De mondhatna bármi mást most Orbán Viktor, mint amit egész eddigi politikai pályafutásán és ebben a kampányban is mondott, anélkül, hogy azt is hozzá kellene tennie, hogy bocsánat, tévedtem? Rosszul láttam a dolgokat?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen vereség után, ahol tényleg egy olyan mértékű vereséget szenvedtek, ami én azt hiszem, hogy tényleg szinte mindenkit meglepett, 106-ból 96 egyéni választókerületet elveszítettek, tehát sorolhatnánk, tényleg most nem akarok visszamenni két hónapot az időben és ezeket sorolni, de hát egy ilyen választási vereség után én azért azt gondolom, hogy lenne helye, hogy a kampány vezető arca, ennek a politikai közösségnek a vezetője és a volt miniszterelnök azt mondja, hogy bocsánat.
Jó, de elvi kérdésekben nem mondhat saját magának ellent, nem mondhatja azt, hogy tévedtem a genderügyben, tévedtem Brüsszelügyben, tévedtem Soros ügyben, minden ilyen alapügyben tévedtem.
Lehet, hogy azt nem mondhatja, hogy minden ilyen alapügyben tévedtem, de mondjuk azt, hogy milyen retorikát használtak, azt, hogy hogyan mérték fel azt, hogy a magyar választópolgároknak mire van szüksége. Tehát, hogy most egy kicsit, akkor talán ne ezekről a nagy elvi kérdésekről, hanem kisebb kérdések. Ugye a kongresszuson is hallottuk sokszor Orbán Viktor szájából ugye az eredményeket, amikre büszkéknek kell lenni ennek a közösségnek, a 3%-os hitel, a 13. havi nyugdíj, édesanyák adó, adómentessége. Ugye ezek mind-mind olyanok, amik ezek maradtak a pozitív üzenetek a végére a Fidesztől, de hát látszik, hogy ez nem... Ezek nem voltak sikeres intézkedések, nem hozták meg azt a politikai sikert, azt a támogatottságot, azt a népszerűséget, amit ettől remélni lehetett, ezért vagy azért, de valamiért ezek nem működtek. És a Orbán Viktor ugye a kampány végén sok ilyen megszólalása volt, hogy Európában itt a legjobb fiatalnak lenni, hogy a 25 év alattiak itt juthatnak a legkönnyebben lakáshoz, és ezt halljuk tőle a választások óta is. De hát úgy tűnik, hogy ez a magyar fiatalok valóságérzékelésével nem igazán találkozik, tehát hogy például ezekben azért lehetne valamilyen fajta korrekciót, nem gondolom valóban, hogy elvárható lenne egy teljes politikai krédó 180 fokos fordulat, de azért vannak ilyen kisebb kérdések szerintem, amikben azért lehetne felmutatni azt, hogy értjük, hogy mi történt, és nem a külföldről mahinált algoritmusokról beszélni, ami inkább egy ilyen mi hazánkos Torockai Lászlóféle alternatíva.
Nem tudom, hogy vannak-e mérések, de a mérések azok Orbán Viktor diagnózisát igazolják. Tényleg a fiatalokon ment el a választás?
Hát ugye a küldetés című röpiratban Orbán Viktor ír erről, hogy 10% plusz szavazó jelent meg, akiket nem láttak, tehát volt egy ilyen utalás.
És ez passzol?
Hát magasabb volt a részvétel, rekordmagas, ugye majdnem 80%-os részvétel volt, tehát a legtöbben én magam is 70-75%-os részvételből indultam ki, tehát biztos, hogy ez egy a korábbiakhoz képest jóval magasabb részvétel volt, tehát itt új szavazók jelentek meg, egy részük első szavazó, a másik részük meg olyan, akit politikai névtelennek hívunk, akik nem szoktak politikával foglalkozni, de ha egy olyan téma jön, akkor elmennek szavazni. Ezt láttuk egyébként korábban is, Nyugat-Európában is ezt látjuk, ez egyébként hagyományosan pont mostani évtizedben pont a patrióta pártoknak kedvezünk. A migráció témája volt ilyen, ami Nyugat-Európában nagyon sok embert például a bevándorlás ellenes pártokhoz sodor, vagy ilyen volt az oltás kérdése, ami például Ausztriában volt egy meghatározó téma azoknak, akik nem szoktak egyébként választani. Orbán Viktor levonta a következtetést, amikor lemondott a választás után, és ugye ezért is került sort most a tisztújításra, illetve hát azt is láttuk, hogy a mostani beszédében hallhattuk pontosabban, hogy elmondta április 12-én is most is, hogy ő vállalja a politikai felelősséget a választási eredményért. Tehát ebben benne van, nem is egy bocsánatkérés, de az, hogy ő a személyében, a politikájával milyen szerepet játszott a választási vereségben, és hogy ő ezért vállalja a felelősséget, most is vállalja, és mondta is, ha kérdezik az okokat, mondjátok azt, hogy én voltam a felelős.
Tehát azt mondta, hogy érti a saját maga irányuló elutasítottságot, de a második beszédében, a dolognak a végén azt mondta, hogy ő nem fog semmit se változni.
Igen, hát ugye, ha megnézzük, és ez kérdés az előző kérdés, válasz az előző kérdésre is, ugye, ha megnézzük, a legtöbb témában, amiket egyébként eredményként felsorol Orbán Viktor és a Fidesz többi politikusa, ebben a mai napig többségű vélemény van. Tehát ha megnézzük, a migráció elutasítása az továbbra is adott. Magyar Péter ezért fél a migrációs paktumban bármilyen engedményt tenni Brüsszel felé, vagy csak a látszatát is annak mutatni, hogy ő hajlandó lenne bármilyen engedményt adni a bizottságnak, mondjuk a migrációs paktum teljesítése, vagy az Európai Bíróság határozata után a magyar menekültjognak, az uniós menekültjoggal való harmonizációja terén, mert ebben még mindig többségi vélemény van. A családtámogatásoknál is, rengeteg kérdésben, az más kérdés, hogy az a forma esetleg, ahogy ez megvalósult, vagy az a csomag, aminek ezek a pozitív intézkedések a részei voltak, most már nem élveztek ezen a választáson többségi támogatást, de hát láthattuk, hogy a migráció kérdése, vagy a rezsicsökkentés kérdése korábbi választásoknál.
Tökéletesen működött.
Igen, és ezért még nem változott meg annyira a magyar társadalom, aminek van egy felezési ideje, most van egy társadalmi többség a migráció kérdésében, más kérdésekben, ez most még a Fidesz álláspontjához van közel. Látjuk, hogy a mostani kormány is ehhez igazítja a döntéseit, amikor ki akarták venni az alaptörvényből azt, hogy Magyarország egy keresztény kultúrájú ország, óriási felháborodás volt, vissza is táncoltak. Tehát látjuk, hogy ez most még működik. A Fidesznek most nincs többsége, bizonyos témáknak van többsége, és nyilván ez a kérdés, hogy a megújuló Fidesz, majd ha az inga visszalendül, esetleg, és hogyha, akkor olyan állapotba kerül-e, nem most. Tehát Andrea, én még nem kérném most számon Orbán Viktortól, hogy miért csak ennyi a Fidesz támogatottsága, mert ezért mondtam, hogy most van egy év a szervezeti megújulásra, 27-től 29-ig van idő arra, hogy a menetrend szerinti következő választásokra pont ezeket a programbeli, pont ezeket a személybeli változtatásokat a Fidesz végrehajtsa, 27-től 29-ig, és egy olyan alternatívával is, egy olyan csapattal induljon az európai választáson, majd az önkormányzati választáson, ami pont azokra egyébként jogos kritikákra, amiket te is megfogalmaztál, egy olyan választ ad, ami a szavazók nagyobb részének tetszik.
Csak én, de ugye én azt nem látom, hogy ez a nagy szervezeti átalakulás, ami tényleg óriási hírverés van e köré téve, és úgy tűnik, vagy azt szeretné a Fidesz elmondani, hogy ugye itt egy, ez az átalakulás, ebből látszik, hogy a Fidesz elindul az úton, hogy ez az átalakulás, ez a szervezeti struktúraváltás miben szolgálja, vagy hogyan, tehát nem elhiszem készséggel, csak én még nem látom azt az utat, ahogy ez a struktúraváltás elvezet akár a tartalmi megújuláshoz, akár egyébként végül egy vezetőcseréhez, tehát lehet, csak szerintem ez az út nincs lefektetve. Igazából azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a kongresszus mutatott egy képet arról, hogy igen, itt van egy szervezeti váltás, nem volt elég meggyőző abban, hogy és ennek mi lesz az eredménye, miért van szükség erre a struktúraváltásra, vagy ha van szükség, mert a régi struktúra elavult és nem funkcionált úgy, ahogy kellett volna, miért ez a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a Fidesz meg tudjon újulni. Tehát, hogy ezek a kérdések szerintem egy kicsit megválaszolatlanok maradtak, és ezért ugye bizonyos, ugye talán Ferenc Orsolya megszólalásából a kongresszus után azért az derült ki, hogy ez azért a párt belső nyilvános sem lett igazán megvitatva annyira mélyen, vagy annyira részletesen, mint amennyire talán egy ilyen veresség után elvárható lenne. Kicsit engem arra emlékeztetett ez, amikor ugye a parlamentben úgy nyújtottak be törvényjavaslatokat, hogy ellenzéki képviselőknek volt mondjuk egy éjszakájuk elolvasni, mert másnap már szavaztak róla, tehát mint hogyha ez a gyakorlat így párton belül is most megjelent volna, és azért voltak ezzel elégedetlenek.
Hiszen a kormány törvényalkotási gyakorlatáról
beszélünk.
Mert látjuk azért már ezeket a kritikákat, hogy képviselő indítványként nyújtják be a tisztásokat.
De bevált dolgokon miért változtatnának?
Hát ők a Fideszből jönnek nagy részt, ugye, akárhogy is titkolják. Nem, tehát arra szeretnék röviden reflektálni. Hát ugye, hogy volt a partizánoknál, hogy kevesen voltunk, sokan lettünk, vagy hogy van ez. Tehát, hogyha vissza, amit André mondta, hát, ugye te magad mondtad nemrég, hogy a 106 egyéni választókerületből a Fidesz csak 10-et tudott, Fidesz-KDNP 10-et tudott megnyerni. Tehát például ez nyilván egy válasz arra, hogy a választókerületi rendszert miért kellett átalakítani, egyébként visszaalakítani a 2003 előtti
korábbi. De azt gondoljuk, hogy ez ott az egyéni választókerületi elnökökön múlott, hogy a 106-ból 96
nem, csak én azt próbálom megérteni, vagy arra próbálok egy választ adni, hogy miért kellett ezt a strukturális változtatást létrehozni, mert hogyha kiesnek az egyéni képviselők, mert most nem ők az egyéni képviselők, viszont a Fidesznek még mindig rengeteg polgármestere van, vagy vármegyei közgyűlési képviselő, a többsége, vármegyei közgyűlési többsége is a Fidesznek nagyon sok van, akkor ezekre a politikusokra lehet most építeni, mert ők vannak funkcióban, és ők azok, akiket megválasztottak, és akik még 29-ig, amíg a mandátumuk szól, ott tudnak lenni, és hogy az is egy szervezeti változás, eddig 6-an voltak az országos elnökségben, most 28-an lesznek, kibővül, és hogy például ezt említettem, hogy a másik két pártnál, amely tisztújítást tartott, ugyanezt láttam, legalábbis, hogy rákerestem a nevekre, hogy nagyon sok önkormányzati képviselőt emeltek be ők is az elnökségükbe, a vezetőtestületeikbe, és az ország különböző részeiből, hiszen azt láttuk, hogy vannak minden pártnak fellegvárai, vannak olyan helyek, billegőkörzetek, és ahol az adott párt rosszul áll, és ugye lehet, hogy kevés figyelem irányult egyes térségekre, és azzal, hogy földrajzilag lefedik az országot az elnökség összetételével, ez is egy szerkezeti programbeli változás, hogy azok a hangok jobban bekerüljenek az elnökségbe, azok a problémák, amik mondjuk egy adott térségre jellemzőek, jobban bekerülnek, hogy azokra is választ kell adni. Tehát ez is egy olyan szervezeti, tartalmi változás szerintem is. Egy utolsó gondolat, nem húzva az időt. A kongresszusi beszédében Orbán Viktor pont arról beszélt, hogy felmenő rendszerben átbeszélték ezt a helyzetet, a választási eredményt és az utána bekövetkező helyzetet az országgyűlési képviselőkkel, a megyei elnökökkel, az aktivistákkal, tudom is én kikkel. Tehát, hogy rengeteg belső fórum volt, ahol ezt megbeszélték, az ezekről nem kaptunk hírt, tehát nem tudjuk, hogy ott mi történt, de az, hogy több ilyen fórum volt, ezt a beszédből hallhattuk.
Lehet 2026 közepén arra a kérdésre, kis és zsurnalista kérdésre világos választ adni, hogy Orbán Viktor áldás, átok, küllő, kerék, a Fidesz szíve közepe, vagy milyen most a Fidesznek?
Nehéz erre válaszolni, én azt gondolom, hogy inkább jelenleg egy átok.
Kiszerni Zoltán?
Szerintem a márka jele, a védjegye. Hiszen ugye arról beszéltünk, ugye Andrea, te is említettél számokat, tehát hogy mondtad, hogy 66% az elutasítottság, akkor 33% szemében, ha ezt megfordítjuk, minimum közömbös vagy szimpatikus. És ez most egy erősebb szám, mint a Fidesz támogatottsága. Tehát én erre utaltam a beszélgetés elején, hogy Orbán Viktor még mindig jobban meg tudja szólítani a szavazókat, mint a Fidesz, és ebben a helyzetben pont arra van szükség, hogy ebben erre a fajta folytonosságra, hogy a Fidesznél tágabb szavazói kört is meg tudjon szólítani a pártelnök. Most ez igazad van, persze ez most kisebbség a választási eredmény után 2 hónappal, de ezért mondtam azt, hogy a Fidesznek most 1 éve van a szervezeti megújulásra, és attól függően, hogy az új kormány hogyan teljesít, főként gazdasági szempontból, azokat a nagy várakozásokat, amelyeket keltett a kampányban. Ugye Orbán Viktor utalt is erre, hogy 1213 ígéretet számoltak össze 6000 forintnyi összegben, tehát ennyit tartalmazott az ígéretek halmaza, van, amit látjuk, hogy meg akar valósítani a Tisza kormány, a nyugdíjasoknak a szép kártya juttatását, vagy mondjuk a családi pótlék megduplázását. Tehát van, ami teljesül, a 480 forintos benzin az nem teljesül, ezt már nem tartják reálisnak, de lényeg az, hogy a Fidesznek az új kormányhoz képest kell majd kialakítani azt a politikáját, ami esetleg vonzóvá teszi azon szavazók körében, akik most 2 hónappal a választás után, vagy az elmúlt 16 év után nem szimpatizálnak vele.
Mi lehet ez a herebere parti, ahol Orbán Viktorra nem kell számítani?
Nem tudom, én azt gondolom, hogy ez is igazából pontosan ugyanannak annak a típusú kommunikációnak és hozzáállásnak a folytatása, ami egyébként a választások előtt volt, ugye ott kezdődött ez a herebere parti, ugye utalva ott a választások előtti pénteken volt ugye a Hősök terén a nagy koncert, a 50 vagy bár nem is emlékszem hány fellépővel, ami rengeteg fiatal és egyébként idősebb is volt ott, és hát ez pontosan azt mutatja, hogy Orbán Viktor nem érti a magyar fiatalságot. Tehát, hogy azt látja egy akkor még regnáló miniszterelnök, hogy van egy ilyen koncert, amire egyébként tényleg rengetegen kimennek, jól érzik magukat. És lehet vitatkozni, hogy kinek felel meg ez az ízlésének, és kinek nem. De az egészre egy ilyen teljes elutasító, teljes lenézés, teljesen rögtön mindenkit egy kalap alá vevő retorika jelenik meg arról. Nem is beszélve, hogy Kövér László egyébként miket mondott azokról a fiatalokról, akik ott kint voltak ezen a koncerten. Tehát, hogy egy olyan politikus, aki erről így nyilatkozik, aki a fiataloknak azt üzeni a választások előtt 2 héttel a fórumain, hogy inkább köszönjék meg az idősebbeknek, hogy egy ilyen országot teremtenek, ahol nekik ilyen egyszerű a boldogulás. Tényleg nem, azt hiszem, hogy nem érti, hogy mire van szüksége a fiataloknak, hogy milyen nyelvet beszélnek a fiatalok, és hogy ez a fajta kioktató urambátyám kommunikáció, ami lehet, hogy bizonyos társadalmi csoportokban működik, lehet, hogy a párton belül működik, az úgy tűnik, hogy a magyar fiatalok döntő többségénél nem működik, és hogyha például most azt látta helyesnek, hogy ezt a herebere partizást ugye visszahozza ebbe a kommunikációba. Ez megint csak én azt gondolom, hogy egy ékes példája annak, hogy nem igazán sikerül változtatni azon, ami eddig nem működött.
Ugyanaz a herebere parti képe van a fejében, mint Virág Andreának?
Nem, hát ugye azért vagyunk eltérő cégnél, vagy azért vagyunk külön egyéniségek, mert más jut az eszünkbe. Nekem nem ez jutott eszembe, megmondom őszintén. Más asszociációs láncok indultak el a fejemben. Hát erről az jutott eszembe a rendszerbontó nagy koncentről, hogy az 50-valahány fellépőnek több mint a fele kapott valamilyen támogatást egyébként az előző kormánytól a munkájához.
De... És ebből mi következik? Tehát ezt én a miniszterelnök interjújában sem értettem, amikor ezt felhánytorgatta ezeknek az előadóknak, hogy most nem fogom pontosan idézni, nem is próbálom, hogy nagyjából 25-en kaptak támogatást, és akkor még ők jönnek ezzel? Tehát miért? Az emögött a feltételezés, hogy aki egyébként a nemzet kulturális alapból, vagy bármilyen állami támogatást ad, ők egyébként ne fogalmazhatnák meg a kormány ellenes politikai véleményüket?
Nem, arra megint másra gondolunk. Nyilván mindenki arra olyan véleményt fogalmaz meg, amilyet szeretne, és ami belefér a törvényekbe. Nem, én arra gondoltam csak, hogy ugye amikor azt mondják, hogy itt mindig csak egy oldal kapott pénzt, én ebből a megközelítésből közelítek e felé, hogy nem csak az előző előző kormányhoz közeli művészek vagy alkotók kaptak támogatást, hanem mások is. Lehet vitatkozni az arányokról,
de
50-ből 25-en kaptak, az, hogy 50-ből 25-en kaptak támogatást, ez nyilván jó, lehetett volna többnek adni, vagy többet adni, de nem az volt, hogy nulla ide és száz oda, hanem hogy voltak. Mindegy, nem is, én nekem az jutott eszembe erről egyébként, én a köldöknézésre gondoltam, amikor Orbán Viktor ezt mondta. Tehát, hogy ő nem vesz szívesen részt, én így értelmeztem a szavait a köldöknézésben, mert valóban lehet a választási vereség okait jobbról, balról, előről, hátulról, föntről, lentről vizsgálni, és biztos, hogy erre tudományos vagy intellektuális igény is van, és biztos, hogy lesznek ilyen művek, meg már születnek is egyébként választási elemzések vagy szavazói mozgások. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor, és ezt tapasztaltam ott a Fidesz kongresszuson is, hogy a többség az előre akar nézni. Tehát azt mondják, hogy oké, van egy év, megnézzük, hogy az elnökség hogy teljesít, és utána, amit mondtam, 27-től 29-ig már a következő választásra kell megnézni. Egyébként a tisztulásnak van egy olyan természetes folyamata is, hogy akik csak a hatalom miatt mentek oda, vagy a pénz miatt, azok most maguktól is el fognak menni. Tehát akik ott maradnak most egy választási vereséget elszenvedett pártnál, azok feltehetően osztják azt a világnézetet, vagy meggyőződésből vannak ott, és akiket csak a szél fújt oda, vagy akik csak nyereség miatt mentek oda, azok most maguktól is el fognak menni, tehát így ez a folyamat minden választáson alulmaradó pártnál végbe megy, és szerintem ez is megkönnyíti a megújulást.
Hogyan teljesít a Fidesz parlamenti frakciója, ahol olyan masszív politikai tapasztalattal bíró politikusok vannak, mint Selmeci Gabriella, és olyan új friss arcok, akik minden megmozdulásukkal képesek a Fideszre irányítani a figyelmet, mint Németh Balázs például. Miben mutatkozik meg egy frakció, egy ellenzék, egy kicsi ellenzéki frakció teljesítménye ennyivel a választás után?
Én azt gondolom, hogy ebben egyetértve Zoltánnal, hogy azért még nagyon kevés idő telt el, hogy igazán tudjuk értékelni akár a teljes frakció, akár egyébként egyes parlamenti képviselők hozzáadott értékét ehhez a parlamenti munkához. Nyilván az nem meglepő, hogy Gulyás Gergő az, aki nyilván frakcióvezetőként a legfontosabb szerepet kapja ebben a munkában. Nyilván neki van egy nagyon sajátos viszony a Magyar Pikás Péterrel, ami ilyen szempont ad egy kis bulváros hangulatot a parlamenti üléseknek, és ez a kettőjük viszonya hát egy ilyen olyan könnyen fogyasztható, sokak számára izgalmas eleme most még ezeknek a parlamenti üléseknek.
Nem mindenki tudja, de ők korábban nagyon jó barátok voltak.
Igen.
Tehát így kell érteni.
Én azt gondolom, hogy ez a pikantérű egyébként idővel el fogja veszíteni a nem tudom, nagy izgalmát. Most nyilván tényleg ez egy ilyen érdekes szerep. Az biztos, hogy Gulyás Gergely egy ilyen ahhoz mérten egyébként, amit ő nyilatkozott is, amikor frakcióvezetővé választották, ő egy ilyen nagyon szakmai, konstruktív ellenzéki szerepet próbál felvenni, és tényleg a törvényjavaslatoknak bizonyos mondatairól, bekezdéseiről vitázni, tehát ő szerintem próbál valamifajta egyensúlyt találni a párt politikai üzeneteinek megfogalmazása és a szakmai munka között. Ez szerintem illik az ő korábbi karakteréhez is, és ezt próbálja ő a parlamentben folytatni. Nyilván neki is még szoknia kell ezt az új szerepet, hogy egy ellenzéki frakció vezetőjeként kell ott helytállnia. Én azt gondolom, hogy a rajta kívülálló szereplők azért egyelőre olyan nagy teret nem kaptak, és nem ismertük meg, hogy nekik milyen szerepük lenne. Azért, hogy mondjam, Németh Balázs pont nem az a parlamenti képviselő vagy politikai szereplő, aki egy ilyen nagyon hiteles a megújulás irányába, tehát lehet, hogy életkorban igaz az, amit a miniszterelnök mond, de hogy
mondjuk... De a Facebookon ő szerepel a legtöbbet? Napjainkban az nagyjából valószínű.
Igen, hát mondjuk, hogy ennek milyen a megítélése, arról szerintem lehetne vitatkozni, hogy az inkább árt vagy használ a Fidesznek, hogy ő ennyit szerepel. Én azért inkább egyelőre ezt egy negatív hatású szereplésnek érzem, amit azért ő hozzátesz a Fidesz munkájához. Minden esetre én azt gondolom, hogyha egy picit így a parlament szerepére gondolunk, kíváncsi leszek, hogy kialakul-e a Fidesz frakción belül. Én azt gondolom, hogy talán ki kellene, hogy mondjuk ki melyik témát viszi, hogy visszajön-e az a Fideszbe, ami az elmúlt hát 5-10 évben szerintem nagyjából megszűnt, hogy tényleg legyenek szakpolitikusai a pártnak, és adott témáról lehessen tudni, hogy kiket kell, és kiket érdemes megkeresni, hogy tényleg ők beszéljenek ezekről a kérdésekről, hogy tényleg legyen nekik véleményük, alternatívájuk ahhoz képest, mint amit a Tisza kormány csinál. Egyelőre inkább egy ilyen, hogy mondjam, mindennek a tagadását és mindenre nemet mondunk típusú inkább reaktív politizálást látok a Fidesz frakció részéről.
Bármikor megszólalnak az a kormányzati választ, hogy debezzek ti a ti időtökbe az elmúlt 16 éve, mit csináltatok, ez nagyjából azzal egyenértékű, tehát az értelmes vita irányába nem jelent előrelépést.
Igen, én azt gondolom, hogy azért ebben is érdemes egy kis időt hagyni a kormánynak, hogy túl legyen ezen az időszakon.
Ez kényelmes időszak.
Nem? Ez egy kényelmes időszak, én azt gondolom, hogy ennek van egy végpontja, azért a Fidesz is viszonylag hosszú ideig hallgattuk az elmúlt nyolc évet, tehát van ebben politikai tapasztalata a magyar társadalomnak, hogy lehet ezt csinálni. Nem gondolom, hogy ez nagyon előremutató lenne, de azért azt gondolom, hogy így mondjuk 4 héttel talán a kormány megalakulása után ez még egy érthető reakció, mert azért azt el kell ismerni, hogy nagyon sok területen, sőt minden területen igazából egyenlőre a előző 16 év örökségével kell elszámolni, és ebből kell valami tovább építeni, azt, hogy megmutatják, hogy milyen állapotban veszik át a kormányzást, ez én azt gondolom, hogy elfogadható.
Maradva a Fidesz frakciónál, Kiszeri Zoltán szerint hogy teljesítenek?
Hát még valóban keresik a szerepüket, keresik a hangjukat, kezd kialakulni, én már azért itt optimistább vagyok, jól értesült optimistaként. Azt látom egyébként, hogy valóban kezd kialakulni ez a szerep. Ugye Magyar Péter a beiktatási beszédén még elmúlt 20 évről beszélt, ez egy ilyen kommunikációs kísérlet lehetett arra, hogy a Gyurcsány kormányt és az Orbán kormányt egy szintre helyezze
össze. Ellenzék.
Hát vannak ilyen fogalmak, ugye próbálkoztak itt kék Fidesz-szel, narancs Fidesz-szel, tehát voltak itt különböző megközelítések. Ugye hát erre is keresik a hangot a Fidesz frakcióban, most talán azt vetik fel az elmúlt 16 évre, hogy hát igen, de ebből 14 évet Magyar Péter ott töltött, ha nem is az első sorban, de hát azért ott szurkolt, mindig ott volt a bálnában, és örült a Fidesz kétharmadainak. Ugye most az 5. kétharmadát ünnepelte Magyar Péter. Erre szokták emlékeztetni, és ezzel tudják talán ennek a támadásnak az élét tompítani. Hát Gulyás Gergely esett szó, szerintem ő egy ilyen permanens kormányinfót tart, ami korábban a kormányinfó volt, és az újságírók mondjuk 3-at kérdezhettek, hát itt most Magyar Péterrel egy állandó diskurzusban van. Ugye a mostani kormány oldalnak a kommunikáció leszűkül Magyar Péterrel, látjuk, hogy a fotobombing szabályait követve, amikor Gulyás Gergelynek adták meg a szót, akkor direkt odaült, el is küldve onnan a minisztert, hogy ő ül most oda, hogy a kamera őt vegye, és hát látjuk, hogy amikor a fideszes politikusok felszólalnak, Magyar Péter folyamatosan közbe szól, közbe beszél, közbe kiabál, pont azért, hogy ne tudjon átmenni az üzenet, amit a fideszes politikusok megfogalmaznak, hanem ő ezt már relativizálja, hogy az ellenérveket rögtön az elhangzás pillanatában szinte elmondja. Az új házelnöknek is szoknia kell a szerepét, mert a saját pártjának ugye az elnökét kéne alelnökként rendre utasítania, még keresi a helyét. A székcsere önmagában kevés, tehát ő is még keresi a hangját. És amit látunk egyébként, hogy szó esett arról az első részben, hogy az előző 16 évnek a bevált módszereit átveszi az új kormány, és ugye a kék plakátok helyett most megjelennek a kék kormányzati Facebook hirdetések, és azt látjuk, hogy ahogy korábban a fideszes képviselők egy az egyben átvették ezeket az üzeneteket, most a tiszás képviselők veszik át egy az egyben a Facebook profiljukra ezeket a kék, most nem plakátokat, hanem kék címkéket, és hát nagyon csendesek ezek a tiszás képviselők. 3-4 képviselőn túl, akik szakmányban terjesztik be a törvénymódosításokat, igazából a többieknek nem nagyon látjuk még a szerepét, és valóban Andrea jogosan kéred számon, hogy a fideszes képviselők is akár az újak szakpolitikára szakosodjanak, akár a szakmájuk, akár az érdeklődési körük mentén. Ugye a tiszás képviselőknél azt láttuk, hogy ők most 141-en vannak, tehát ott sokkal nagyobb a kínálat, de hogy őket se hallottuk. Úgy egy-két politikus szólal meg, az egészségügyi miniszter, vagy azok, akik mondjuk törvényeket terjesztenek be, de ott is még azért inkább a miniszterelnök viszi a kommunikációt. Tehát Gulyás Gergely szerintem jó választás, mert ő egy ilyen kormányinfón edződve folytatja ezt a stílust, és hát valóban Magyar Péter és Gulyás Gergely között megvan ez a drámai ív, ez a színházi jelleg, és hát Magyar Péter folyamatosan tudósít, a Facebookja mindig be van kapcsolva, mindig ott van 3-4 ember, aki tudósítja, ezt Donald Trumptól vette át, onnan leste el, hiszen Trump is, amikor az újságíróknak megadja a szót, és rögtön válaszol kérdésekre, akkor ezzel élőben követhetjük a válaszát, és mire az újságíró leírja azt a mondatot, amit elhangzott, mi már rég tudjuk, hiszen élőben követjük.
Jövő a pillanat.
Igen, mert ezzel rövidre tudja zárni, és tudja keretezni a történetket. Ebben most Magyar Péter még ügyes, tehát most még valóban nála van a kezdeményezés. Amikor talán jönnek a viharfelhők, vagy a felhők, és a gazdasági sikerek elmaradnak, vagy jönnek a nehézségek, akkor ez már kiderül, hogy üres, vagy látványtevékenység, vagy Facebook kormányzás, akkor már nem lesz ennyire sikeres. Most ez még az újdonság erejével hat, és nyilván az a kérdés számomra, hogy mennyire jelennek majd meg a Tiszánál is más szereplők, mert a Fidesznél is ez egy probléma valóban, hogy Gulyás Gergely mellett ott van Szalai Piroska, aki az elmúlt 16 év úgymond eredményeit próbálja felmutatni, bemutatja uniós statisztikák alapján, hogy nem vagyunk a legszegényebb ország, tehát próbálja ezeket. Ugye látjuk Szűcs Gábort, aki egy fiatal a Megafonból, a kommunikációból érkező politikusként megtalálja azokat a kommunikációs fogásokat, amikkel Magyar Péter kommunikációját lehet talán ellensúlyozni, még ő is keresi ezt, de hát megvannak ezek a szerepek, sokkal több kéne, és a Tiszás oldalon is ki kell majd kristályosodni, kik azok a képviselők, ők, akik esetleg tudnak szerepelni.
Bocsánat, csak két dologra szerettem volna még reflektálni. Az egyik a Fidesz frakció kapcsán, hogy ott azért egy nagyon érdekes és állandó támadási felületet biztosító dolog azért Lázár János és Szijjártó Péter szerepe, akik ugye benne maradtak ebben a frakcióba, de hát Lázár János, én nem is tudom, hogy bent volt-e a parlamentben, amióta megalakult, tehát Szijjártó Pétert sem sokat láttuk, szóval hogy ott azért van mire választ adnia akár Orbán Viktornak, akár Gulyás Gergelynek, hogy a nagy megújulás jegyében, ugye, hogy a fiataloknak átadják a terepet, akkor mi az ő szerepük ebben, vagy hogyha úgy döntöttek valamiért, hogy Szijjártó Péternek és Lázár Jánosnak parlamenti képviselőnek kell lenni, akkor mit csinálnak ők a parlamentben, mert ugye egyelőre nem hallottuk őket, de hát nagyon nem is láttuk őket.
Bocsánat, ez jó nekik? Hogy egy megválasztott képviselő nem megy be, mert nem kopik, nem fogják támadni, vagy rossz neki, mert minden egyes alkalommal el lehet mondani, hogy hát nem látom a képviselő urat, mert vak vagyok, és ezt minden egyes képviselő, a miniszter elmondja.
Hát én azt gondolom, hogy olyan szempontból, hogy ezért mégiscsak ugye azt próbálja Magyar Péter és a Tisza párt valahogy visszaállítani, hogy a parlament az egy munkahely, legyen annak funkciója, hogy ne az a folyamat menjen tovább, ami az elmúlt 16 évben, csak hogy én is mondjam, hogy elmúlt 16 év ment, ami kiüresíti a parlamentet, és tényleg egy ilyen törvénygyárrá változtatja, ahol igazán érdemi viták nincsenek, és szinte mindegy, hogy ki van bent, ki nincs bent. Hát ebben rámutatni arra, hogy pont két ilyen szimbolikus arca a Fidesznek, akiknek azért nagy szerepe volt a választási kampányban is, ugye a három muskétás, ahogy Orbán Viktor hivatkozott magukra, hogy ők azért mégiscsak felvették a mandátumokat, de ezek után nem teszik bele azt a munkát, ami elvárható lenne egy parlamenti képviselőtől, az én azt gondolom, hogy hát legalábbis azért kritikára adhat okot.
Hiszen izgatottan kíváncsi vagyok a véleményére. Ez hoz azoknak a képviselőknek, akik nem ülnek bent és egyébként képviselők, vagy inkább visz?
Ugye az a kérdés, hogy milyen munkát végeznek addig, amíg nincsenek bent a parlamentben, ha az hasznos a párt újjáépítése, szervezése szempontjából, akkor biztos ennek van előnye. Lázár János eleve egy évre vállalta a képviselőséget, ő ezt nyilatkozta, hogy egy évet ad magának, és utána újra értékeli a helyzetet. Ugye valóban, amit elmondasz, az igaz, mert ugye a szavazók azért választották meg a képviselőket, hogy képviseljék őket. Ugye érdekes ugye ez a kritika a Magyar Péter részéről, aki a statisztika szerint az Európai Parlament üléseinek az 1,9%-án vett részt, mert hát mondjuk ő itthon kampányolt, tehát ő kvázi igazoltan.
Mondjuk szerintem egy kicsit jobban követhető, hogy ő mit csinált, amikor az európai parlamenti ülések voltak, mint mondjuk, hogy Lázár János vagy Szijjártó Péter az utóbbi egy hónapban egyébként mivel járult hozzá.
Igen, csak ugye itt is adódik a kritikád, az jogos, hogyha őt a magyar emberek az Európai Parlamentbe küldték, hogy ott képviselje őket, akkor ugye nyilván érthető, hogy ő itthon kampányolt, mert itthon van a kampány, vagy Dobrev Klára európai parlamenti képviselőként, korábbi pártelnöként nem kampányolt ennyit itthon, meg is lett az eredménye, de akkor ugye, hogyha számon kérjük, hogy miért nincs ott, akkor legyen egyenlő a mérce, nyilván jobb lenne, ha ott lenne Lázár János. Ez kicsit ez engem arra emlékeztet, kérdeztet, hogy van-e rajta sapka, vagy nincsen rajta sapka, mert ha nincsenek ott, akkor azt lehet számon kérni, hogy hol vannak, hogy miért nincsenek itt, ha meg ott ülnek, akkor látjuk, hogy Magyar Péter népsorolvasást tart, és akkor így mindenkinek a fejére olvassa a vélt vagy a valós bűneit, tehát ez egy hálás téma Magyar Péter. Igen, ez is azok a kommunikáció, ez is a kommunikációs fogások egyike, amire a Fidesznek meg kell találni a választ, most még nem sikerült.
De meddig lehet hasznos Magyar Péter végtelennek látszó munkabírása, hogy gyakorlatilag mindenkivel szemben ő áll föl a parlamentben, arrébb kéri a minisztereit, hogy menjenek arra, és mindent ő vállal. Mindig ő akar győzni.
Nehéz ezt megmondani, hogy ez meddig hasznos, hol van ennek a határa, akár a személyes teherbírásban, hol van ennek, akár politikailag, hol van ennek a határa. Ez egy olyan kérdés, amit nem tudom, 2 évvel ezelőtt is feltehettünk volna az ő személyéről, és sokan azt mondták 2 évvel ezelőtt, hogy persze szép volt ez az országjárás, vagy nem tudom, szép volt elgyalogolni Nagyváradig, de hát ezt nem lehet fenntartani.
Aztán
ezt
nem lehet.
Aztán csinálta ezt tovább. Tehát én ezt szerintem ebben, hogy mondjam, jóslásokba bocsátkozni, hogy ő ezt meddig bírja, vagy politikailag hol jön el, ebben egy kifáradás, akár a választók részéről, vagy hol nem. Ez szerintem annyi mindenem múlik, hogy ebbe szerintem nagyon nehéz tényleg bármi értelmeset mondani.
De éreznek olyan igényt Magyar Péter irányában, hogy elmélyülten üljön egy könyvtárba, és a kód civilt tanulmányozza?
Én szerintem ő ezt már valószínűleg az egyetemi évei alatt megtette, bár nem tudom, úgy képzelem, hogy talán erre akkor lehetett igénye. Most neki egy más dolga van miniszterelnökként, és azért arra is szerettem volna még reagálni, bocsánat, aztán abba hagyom, hogy ez a Facebook kormányzás, meg amit mostanában ezt sokszor halljuk, ugye ez a Facebook kormányzás, influencer kormányzás, ki hogy szereti hívni. Ami szerintem egy találó kifejezés, csak inkább az a kérdés, hogy ezt hogyan értelmezzük, mert ezt hát nyilván Magyar Péter kritikusai sokszor, minthogyha szembeállítanák a kormányzással, minthogyha egy ilyen influencer kormányzásnak, vagy Facebook kormányzásba, azt is implikálnánk, hogy nincs mögötte tartalom, csak felszín, csak a kommunikáció, hogy ehhez nem társulhat olyan tényleges gyakorlati tartalmi szakmai munka, ami egyébként elvárható egy kormánytól és egy miniszterelnöktől. Én azt gondolom, hogy eddig legalábbis azért nagyon sok a tartalom is mögötte.
Azt miben kell mérni? Törvényjavaslatban? Hát, az lehet egyéni képviselői indítvány. Az akár, igazából a kormányon kívülről meg.
Hát akár az Európai Uniós pénzek hazahozataláról való tárgyalásban, akár a különböző külföldi utakban, amit a miniszterelnök a beiktatása óta csinált, akár egyébként a kegyelmi ügy részleteinek a felderítésén. Tehát itt tényleg én azt gondolom, akár itt most azokon a módosításokon, ami ugye a miniszterelnöki ciklust két ciklusban korlátozná. Tehát tényleg inkább én azt gondolom, hogy itt most túl sok, vagy nem is az, hogy túl sok, de hát, hogy rengeteg téma van, ebben kell megtalálni, hogy mi az, amit kommunikációsan is előtérbe kell tolni, és mi az, amit nem. Szerintem az, hogy Magyar Péter személyesen, meg úgy egyáltalán a Tisza kormány nagyon hatékonyan kommunikál, és vannak olyan, hát tényleg bulvárosabb elemek, mint a nem tudom, Karmelitában a körbevezetés, vagy a tegnapi radnaimark.hu-s frissítés. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól megfér egymás mellett azzal, hogy egyébként vannak nagyon komoly eredményei, és nagyon komoly kezdeményezései a kormánynak. Azt gondolom, hogy itt az a fontos, hogy megmaradjon az egyensúly, és ne csúszson el egy üres, tényleg ilyen látványpolitizálásba a kormány, de én azt gondolom, hogy amit eddig látunk, az nem az.
Kiszeri Zoltán, miben méri a kormány teljesítményét?
Igen, hát nyilván a döntésekben kell mérni, és azokban a konkrét mutatókban, amelyeket látunk, hogy mennyi volt az infláció tavaly, mennyi lesz az idén, tehát én ezekben mérem a kormány teljesítményét.
Bocsánat, az inflációra egy kormánynak azért viszonylag kicsi befolyása szokott lenni.
Hát azért
eddig arról volt szó, hogy hát nem a magyar kormányon.
Nem, hát a külső tényezők is mondani, nem akkor, tehát nyilván most is ugyanaz érvényes, tehát én azt fogom mondani, figyelni fogom, jól fogom figyelni a gazdasági szakértőket, mert magam nem vagyok gazdasági szakértő, de nyilván súlyozni kell, vannak külső tényezők, ezt el kell fogadni, vannak, amikre a kormánynak is hatása van, mondjuk a bér emelkedésekkel, vagy a nyugdíj emelésekkel, vagy, tehát van mozgástere a kormánynak is, van felelőssége is. Viszont ugye az az érdekes, és ugye, tehát itt a kommunikációval kapcsolatban egy szempont, hogy Magyar Péter tényleg mindent magára vállal, mindent is, tehát ő válaszol a Facebookon is, ő kommentel mindenkihez. Van, amikor ez jó, mondjuk, amikor a politikai riválisokhoz kommentel benne, be van egy politikum, ez minket érdekel.
Villám gyorsan ott van alatta a komment.
Igen, és ezzel ugye inkább, és már nézzük is, hogy mire utalhat, mi a következő lépés, tehát ez egy ilyen sorozatnak a része, tehát ez jó, ez a politikai feszültséget nyilván fenntartja. Igazából ott kell szerintem, amikor azt mondtam, hogy majd jönnek a viharfelhők, vagy a gazdasági eredmények elmaradnak, akkor talán több ember fog rájönni arra, hogy ez egy veszély is, mert például most itt hallhattuk, hogy a kormány szóvivők társadalmi munkában dolgoztak, aztán utólag kiderült, hogy most a helyettes államtitkároknak a jövedelmezését 2,1-ről 2,5 millió forintra emelik, ami jogos, mert akkor kapunk jó szakembereket, ha megfizetjük őket, akkor nem a versenyszférába mennek a jó szakemberek, hanem az állami szférába is, azt a megbecsülést, anyagi megbecsülést is megkapják, de akkor nem arról kell mondani, hogy csökkentjük 40%-kal a képviselői fizetéseket, ez igaz, csak aztán a bizottsági pótlékokat megemelték, és átlagban 15% lett belőle. Tehát most ezt az ellenzéki szavazók nyilván jobban figyelik, meg az ő fülük nyitottabb ezekre a dolgokra, akik most még a Tisza pártra bűvkörében vannak, vagy ellenségesek a Fidesz-el, ők most becsukják a fülüket arra, ami erről jön. De a lényeg az, hogy idővel talán, majd amikor kiderül, hogy túl sok hangzatos bejelentés van, és hogy nem osztogatják, hanem fosztogatják, nem ennyi, hanem annyi, és ha ez megy tovább, akkor ez a kommunikáció, ez a hiperaktivitás visszaüt. Hogyha valós eredményeket kommunikálnak, az pozitív. Vagy hogyha mondjuk egy olyan kedvező keretet akarnak teremteni a társadalomban, hogy bizonyos változtatásokat el tudjanak fogadni, és ez a társadalom többségének a támogatásával találkozik, én azt is el tudom fogadni. De ez a csak azért, hogy mondjunk valamit, ez, és látszik, hogy egyre többször kell visszatáncolni a kormánynak, hiszen látszik, hogy Súlyog Tamás már háromszor futottak neki a leváltásának, most egy negyedik kísérletet látunk, hogy most majd a személyes meggyőző ereje fogja Súlyog Tamást rávenni a lemondásra. Tehát ezek a hangzatos bejelentések, hogy majd beterjesztünk egy alkotmánymódosítást, és az összes neres kinevezettet elbocsátunk, hát jött Brüsszelből az üzenet, hogy ha ezt megteszi, ezzel precedens teremt a patrióta pártoknak jövő tavasszal Franciaországban, vagy jövő ősszel Lengyelországban, esetleg Ausztriában, hogyha kormányra kerülnek az ottani patrióta pártok, erre Franciaországban jó esély van jövő májusban, és akkor, ha megvan az Európai Néppárti precedens Magyarországon, akkor ugyanezt meg lehet esetleg csinálni máshol is, és mondták Brüsszelben, hogyha ő ezt megteszi, akkor az uniós pénzek hazahozatala veszélybe kerül, üzenték a politikon, és akkor nem is hallunk most már erről, most a személyes meggyőzés erejében bíznak.
Bizottságról jut eszembe, az jó a mi hazánknak, hogy Toroczkai László legnagyobb meglepetésére megkapta a végrehajtási vizsgáló bizottság elnöki tisztségét, amiről Magyar Péter bejelentett, hogy ezt ön fogja vezetni, szemmel láthatóan meglepődött mindenki a frakciójukban.
Igen, azt gondolom, hogy ellenzéki politikusok nincsenek hozzászokva az elmúlt 16 évben, nem nagyon történt olyan, hogy hirtelen ilyen szerepbe, ilyen spontán módon kerültek volna. Hát ez egy érdekes egyensúlyozás, én azt gondolom, ami egyébként Toroczkai László amiben van, meg a Mi Hazánk, és egyébként a Tisza Mi Hazánk viszony is ilyen szempontból, szerintem így politikai, elemzői szempontból rendkívül érdekes, mert azért azt látom, én azt vélem kiolvasni azért Magyar Péter parlamenti felszólalásaiból, és abból, amit ahogy a Tisza a Mi Hazánkhoz áll a választások óta, hogy minthogyha azért ők nem bánnák, hogyha kicsit a Mi Hazánk tényleg a Fidesz kihívójaként fel tudna lépni, és ugye amit oly sokáig láttunk, hogy ugye a Fidesz baloldali, liberális, zöld ellenzéke egy nem túl nagy tortát osztogatott szét maguk között, és igazából sokkal inkább viaskodtak egymással, mint sem a kormánypárttal, a Fidesszel. Azt gondolom, hogy Magyar Péter abban bízik, hogy most valami hasonlót fogunk látni a jobb oldalon, és ugye amiről talán már beszéltünk, ugye, hogy Orbán Viktor is, mint hogyha kijelölte volna azt az utat, hogy a Fidesz szavazóbázisának a jobb szélét kell stabilizálni, hogy ne menjenek át ők a Mi Hazánkhoz. Ugye Toroczkai László is rögtön a választások után pár nappal nyilatkozta, hogy a következő évek a Tisza és a Mi Hazánk harcáról fognak szólni, mint hogyha a Fidesz már a pályán sem lenne, talán ezt egy kicsit túl gyorsan vonta le ezt a következtetést, tehát hogy inkább az a cél szerintem Magyar Péter részéről is, hogy táplálja azt a harcot, ami a Fidesz és a Mi Hazánk között létrejöhet, hogy melyikőjük lesz a jobb oldalon belül a domináns párt, mert amíg ők egymással vannak elfoglalva, és az egyébként nem túl nagy szélső jobboldali, radikális jobboldali szavazóbázisért küzdenek, addig ők köszönik szépen, azért jól vannak, és tudják tartani a népszerűségüket a meglépő szavazótáborban.
Utolsó kérdésem, hogyha el kell kezdeni valamikor végrehajtani a sok-sok éven át tárgyalt és 2 éve kihirdetett migrációs paktumot, akkor abból ki fog szavazatot szerezni Magyarországon? Egyértelműen.
Igen, tehát az látszik, hogy a magyar emberek többsége nem szeretné, ha nagy számú idegen népesség érkezne Magyarországra, a paktumot többségi szavazással fogadták el, és a döglött lovat tologatják a politikusok. Magyar Péter Orbán Viktor térfelére szeretné tolni, hogy miért nem akadályozta meg. Erre elmondja Orbán Viktor, hogy ellene szavazott a lengyelekkel, az Unió bíróságához fordult, nem kapott igazat, ezért hajtották végre. És ugye igazából hát a részletekről nem nagyon hallunk, ugye a első évben 30 000 férőhelyet kell biztosítani, ebből 7 700 Magyarországon, és utána mindig a duplája lesz, tehát 60 000, 90 000, és ebből arányosan Magyarországon létre kell hozni befogadási helyeket. Az új kormánynak végre kell hajtania a bevándorlási paktumot, ki kell építeni ezeket a befogadó állomási helyeket, plusz az Unió bíróságának a határozata értelmében harmonizálnia kell a magyar bevándorlási menekültjogot az uniós menekültjoggal.
Mert különben napi 1 000 000 eurót fizetünk.
Ez ketyeg, tovább, már lassan 1 milliárd euróhoz közelít a büntetés, és igazából itt valamilyen lépést meg kell tennie, hiszen Ursula von der Leyen elmondta a Magyar Péterrel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján, hogy mindent is teljesíteni kell. Magyar Péter itt óvatos, ő próbálja egyrészt ugye Orbán Viktort okolni, tehát ez mutatja, hogy nem fogja tudni megakadályozni. Hiába mondják most azt, hogy ők ezt nem akarják megvalósítani, muszáj lesz, és itt jön az, hogy Magyar Péter még az opciókba kapaszkodik, hogy nem átvesszük ezeket az embereket a frontországokból, hanem határőröket, egészségügyi személyzetet küldünk, de a görögöknek nem határőr kell meg ápolónő, hanem nekik az kell, hogy onnan hozzák el az embereket más országokba, illetve én még, ahogy ezt látom, hogy az Európai Néppárt, a németek abban érdekeltek, hogy minden szabály érvényesüljön minden tagországban, különösen Magyarországon, amely az előző kormányok alatt így ellenállt ennek a politikának. Szerintem annak még többsége van, hogy ne jöjjenek ide migránsok. Magyar Péternek ebben a koordinátorrendszerben kell úgy döntenie, hogy teljesítse a brüsszeli elvárásokat, a jogharmonizációt minimum papíron hajtsa végre, de ne hozzanak ide embereket, mert akkor még gyorsabban veszítene népszerűség.
Virág Andrea.
Egyetlen egy gondolat, a választások előtt volt probléma kutatásunk a Republikonnal, a menekült kérdés nagyjából a teljes magyar társadalom 2 vagy 3% sorolta az ország legfontosabb problémái közé. Nem igazán ez foglalkoztatja a magyar választókat, sokkal inkább a gazdaság, az egészségügy, ilyen típusú korrupciós kérdések. Nem gondolom, hogy ez szavazók tömegenek lennének álmatlan éjszakái mostanában a migrációs paktum miatt.
Köszönöm szépen az elmúlt 1 órában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchenyi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.